Jó estét kívánunk, kedves hallgatóink! Ez a Szószátjár műsora, én Kálmán László vagyok.
Én pedig Nádasdy Ádám.
És már a múltkor említettük, de most megismétlem, hogy nyári szünet fog következni. Ezután a műsor után néhány héten keresztül ismétléseket fognak hallani.
Amelyek nem kevésbé izgalmasak, mint az új adás.
És azokat próbáltuk kiválasztani, amikről úgy hallottuk, hogy sikeresek voltak, vagy érdekesek voltak.
Vagy felháborodást gerjesztettek.
Azt sose gerjesztünk mi felháborodást. Úgyhogy egy kis türelemmel kell lennetek, kedves hallgatóink. Arról beszélgettünk.
Te tegezed a hallgatók.
Arról beszélgettünk a műsor előtt az Ádámmal, hogy a tegeződés a rádióban milyen furcsa, hogy a hallgatókat szinte soha nem szokták tegezni, olyan, mintha ez valami tiltott dolog lenne. Sőt, még a riportalanyokkal is csak hát mentegetőzve, bocsánat,
ja, olyan
kérde.
Valaki, akit egyébként jól ismernek.
És ugye? Akkor azt mondják, hogy hát bocsánat, de én régóta ismerem, és ezért ez nagyon érdekes, hogy miért kérnek ezért bocsánatot. Ez egésznek nagyon furcsa a szokásrendszere.
Elméleted?
Hát elméletem nincs, csak azt tudom, hogy ez egy szokásrendszer. Tehát itt nem arról van szó, hogy udvariatlanság lenne tegeződni, arról van szó, hogy illik bocsánatot kérni azért, ha a riportalanyt tegezzük, és nem illik valamiért tegezni a hallgatókat, de ez egy nyilván egy nagyon bonyolult szokásrendszerbe illeszkedik bele, mert más helyeken nincs ezzel ilyen nagy gond, ugye?
Na várj egy pillanat, a rádió meg a tévé lehet, hogy azt a helyzetet utánozzuk végül is közmegegyezéssel, mintha mondjuk az utcán odalépnénk valakihez egy mikrofonnal, és azt mondanánk, hogy önnek mi a véleménye az időjárás.
Amit nyilván csak itt tehetünk, mert hiszen ismeretlenekkel mindig magázódni szoktunk.
És valahogy talán akkor is, hogyha nem az utcán kérdezzük, akkor is végig is a rádióba kérdezzük, vagy a tévébe, talán ez.
Igen, de a hallgatókat miért tekintjük ismeretlennek? De lehetne egy stiláris eszköz az, hogy az hallgatót nem tekintjük ismeretlennek, hanem jó barátnak tekintjük, vagy...
Igazad van, mert az emelkedett vagy szép írott stílusban teljesen természetes azt mondani, hogy most kedves olvasó, tedd félre kételjeidet egy időre, és hadd mondjam el érveimet. Ugye ez egyáltalán nem illetlenség, vagy nem sért.
Sőt, ez a szokásos.
Igen, igaz.
A talán többes számban nem annyira, tehát ha az olvasó a többes számban szólítjuk meg, akkor talán kevésbé tegezzük őket.
Igen.
Figyeljetek, kedves olvasóink, olvasóim, ezt nem nagyon írnánk talán.
Igen.
És ugyanígy, tehát lehet, hogy az egyes számú megszólítás az egyfajta ilyen képletes. Nyilván én sem nagyon mondanám azt, hogy kedves hallgatóim, remélem jól szórakoztatok, de hogyha úgy szólítom meg, mintha egy emberhez beszélnék, kedves igen. hallgató, figyelj igen. most jól,
igen.
ugye az nem hangzana olyan természetellenesnek.
Van a tegeződésnek egy furcsa, nem is tudok jobb szót, mint rituális köre, amely nem tartozik a mindennapi udvariasságba. Például gyakran hallom a rádióban, hogy komoly emberek beszélgetnek mondjuk gazdasági ügyekről, és azt mondják, hogy hát ön, aki a nem tudom milyen bank igazgatója, mit gondol erről, stb. És erre ő azt mondja, hogy ha te befektettél 1 milliárd forintot,
hát ez az...
de csak felet kapsz vissza, akkor te nagyon rosszul jártál. De ezt nem annak mondja, aki
persze,
az asztal
hanem általános alanyként, ha az ember befektet.
Ha ilyenkor... valaki, igen. Mint hogyha egy mese alak lenne az illető.
Hiller István a politikus. Ő például nagyon gyakran használja általános alany helyett a tegező formát.
Igen. Ez,
de ez egyéni, hogy ezt kihasználja.
Igen, de láthatóan ezt nem érzi senki udvariatlanságnak.
De ha már a rituális szót említetted, persze minden ilyen viselkedésünk, főleg a nyilvános viselkedésünk az valamilyen rituálékba illeszkedik, ez nyilvánvaló. Igen. Néha, én inkább csak azon csodálkozom, hogy miért kell egy rádióban, akár főleg egy olyan rádióban, mint a Klub Rádió, ahol ugye a neve is mutatja, hogy klub,
igen.
Ahol olyan hangulatnak igen. kéne lenni, ott miért kell ennyire rituálisan igen, viselkedni? Igen. Tehát akár a formulákat veszem, ugye, hogy miért kell mindig ugyanúgy mondani, hogy most hírek következnek, meg hasonló. Ugye ezeket nagyon rituálisan a rádiókban általában egyformán szokták mondani.
Ez igaz, de talán megkönnyíti a hallgatónak követni, hogy most éppen hol vagyunk, vagy mi történik, vagy
hát igen.
várható
szokások
időjárás. Igen. Hadd mondjam el még egy érdekes példa a rituális tegezésre a templomban. Ugye azt mondja a pap nekem, hogy az Úr legyen veletek, vagy hát nekünk ottan ugye tegezve, mire mi azt válaszoljuk, hogy és a te lelkeddel, szintén tegezve. De ha mi se utána templom előtt találkozom, akkor azt mondom, hogy atya, hát nagyon szépen beszélt máma, vagy nagyon szépen tetszett beszélni, mindegy, nem mondom azt, hogy nagyon szépen beszéltél, ha csak véletlenül nem jó ismerősem a pap.
Igen, hát ez talán annak is köszönhető, hogy maga a Biblia ugye végig csak tegező formákat használ, igen, aminek igen. A végső forrása az, hogy a Héberben nem volt tegezés magázást, az Ószövetség az egy az egyben,
igen.
És
igen.
Az újszövetségi nyelvben is végig a görög eredetiben is végig tegező formák vannak, nyilván azért, mert az Ószövetségi nyelven alapul. És talán ebből jön az, hogy ugye hát a misében, a liturgiában is rengeteg idézet is van a Bibliából, tehát így szokás. Jó, én szerintem néha nyugodtan letegezhetjük a hallgatókat. Én azt gondolom, hogy az nem udvariatlanság vagy pongyalaság, hanem csak egy a ritusból való kilépés.
Igen.
Néha van olyan, amikor ez kihágásnak minősül. Ugye? Tehát ha például a parlamentben néha hallom, hogy letegezi az egyik képviselő a másikat, az általában valami rosszat jelent.
Vagy sértő akar lenni.
Igen, tehát igen. Azt mondja mondjuk a másik pártbeli társának, hogy de hiszen tegnap mondtad, hogy ők nyilván egyébként tegeződnek a civilben.
Hiszen kollégák.
De nem illik a parlamentben tegeződni, ha kilépsz ebből, akkor azzal valami sértést követtél. De a rádió nem biztos, hogy ennyire formális, hivatalos
érdekes,
kontextus.
Valóban. Igen.
Jó, akkor nézzük a hallgatói kérdéseket, mert azt ígértük, hogy ma néhány hallgatói kérdést fogunk megvizsgálni, megválaszolni. Van egy hallgatónk, aki nagyon közvetlenül a műsorra reagált, azt gyorsan felolvasnám, hogy mit mondott. Hallotta a legutóbbi műsorban, hogy jól elbeszélgetünk egymással, de a hallgató kérdéseire nem válaszolunk. Ez akkor volt, amikor talán a generatív nyelvészetről
hát
beszéltünk.
Hát előfordult ilyen, igen.
Azt kérdezi, hogy nem kellene akkor a szignált is megváltoztatni, mert ő azt hitte, hogy a magyar nyelvről szól a műsor, és hogy nyelvművelő műsor, és azt is mondta, hogy nagyon dühös.
Én sajnálom.
A szignál az történeti okokból ránk maradt, tehát azt nem fogjuk megváltoztatni, igen, vagy igen. Lehet, hogy megfogjuk, de ez elég sok munkát igényelne, nem biztos, hogy megfogjuk, de egyébként nincs szó a szignálban arról, hogy csak a magyar nyelvről
hát
beszélni.
Nem,
hát, hát van ez a fonográf.
Kár, hogy a magyar nyelv.
Igen, de hát az inkább csak viccből van ott.
Igen.
És amúgy pedig sokszor elmondtuk, hogy nekünk nem az a célunk, hogy csak a magyar nyelvről beszélgessünk, hanem mindenféle nyelvi érdekességekről. Tehát...
És azt is elmondtuk, hogy ez nem nyelvművelő műsor, hanem ez nyelvészeti tudományos ismeretterjesztés. Ha hallgató szükségesnek látja, hát bombázza a főszerkesztőséget azzal, hogy indítsanak nyelvművelő műsort a Klubrádióban. Nekünk ez ellen gondolom semmi kifogásunk nem lenne.
A műsorsávnak a neve, amiben szereplünk, ugye annak az a neve, hogy Esti Egyetem, tehát ráadásul egy magas színvonalú ismeretterjesztést várnak el.
Igen.
Tehát nem arról van szó, hogy a magyar nyelvről, vagy a nyelvművelésről beszélgetnénk.
De ugyanez a hallgató, Rostás Ilona, föltette egy nagyon érdekes kérdést is.
Ő már korábban feltette ezt a kérdést. Tehát,
értem.
Beszéltünk is róla, tehát hogy a lehet és a szabad használatáról már az egyik műsorban ő neki, Rostás Ilonának. Igen, választottuk, hogy valóban... úgy használják sokszor a lehetett is, mintha azt jelenteni, hogy szabad. Na, ő megismételt ezt a kérdést, mondott, azt úgy érezte, hogy nem válaszoltunk a kérdésére, pedig mondott példát is, itt van a példa, ebbe az egyirányú utcában nem lehet behajtani, ezért büntettek meg valakit, így fogalmaztak, de ha nem lehetett volna behajtani, akkor hogy hajtott volna be, akkor hogy lehetett megbüntetni. Igen. Szerintem válaszoltunk erre a kérdésre, és még arra is emlékszem, hogy én azt mondtam, hogy én is úgy érzem sokszor, hogy nem fogalmaznak egészen pontosan, vagy hogy sokszor én a szabadot használnám lehet helyett, de te azt válaszoltad, hogy te nagyon gyakran használod a lehet szót a szabad értelemben.
Egyrészt én magam is használom. Valóban a tiszta logika azt kívánja, hogy a lehetett, akkor használjuk, vagy a nem lehetett, akkor használjuk, hogyha fizikai akadálya van valaminek, a nem szabadot pedig akkor, hogyha társadalmi, jogi, erkölcsi, stb. Akadálya van. Ez azonban nem így van, mert ilyeneket szoktunk mondani, hogy egy idős hölgyel nem lehet így beszélni. Mondjuk miután hallottuk, hogy így beszélt az idős hölgyel, tehát nyilvánvalóan lehet az idős hölgyel így beszélni, csak nem szabad. Ez azt mutatja tehát, hogy a nyelvhasználat nem szigorúan tartja be a logikai szabályokat, nem igaz az, hogy a lehetet csak fizikai létezés vagy akadály esetén használnak. A jog egyébként nem a szabad szót használja, hanem a lehetet használja. Tehát a patikában láttam valamelyik nap kiírva, egy jogszabályból volt egy idézet, hogy gyógyszert visszavenni az alábbi kivételektől eltekintve nem lehet. Uh-huh. Márpedig, ha van keze a patikusnak, tehát vissza tudná venni a gyógyszert. Arról van szó valóban talán a mi nyelvérzekünk szerint is, hogy nem szabad, mégis a jogszabály azt mondja, hogy nem lehet. És ez a jogszabályokban általában így van, tehát a szabad szót nem használják, csak a lehetet.
Tehát a lehet szó az, hát én úgy fogalmaznék, hogy több értelmű.
Igen.
Jelentheti igen. Azt is, hogy lehet, meg jelentheti azt is, hogy szabad, és én még emlékszem arra is, hogy amikor beszéltünk erről a műsorban, én azt mondtam, hogy amikor nem félreérthető, akkor ez nem okoz gondot, annak ellenére, hogy én szerintem ritkán használom a lehetet szabad értelemben, talán ritkában, mint te, de ez lényegtelen, a magyar nyelvhasználóknál ez kétértelműnek minősül a
te
lehet.
Te mondanád azt, hogy egy idős hölgyel nem lehet így beszélni?
Hát lehet, hogy mondanám, de én azt hiszem, hogy azért inkább a szabadot mondanám. De teljesen mindegy, hogy az én egyéni használatom milyen. Rá. El kell ismernem, hogy a magyar beszél.
Igen.
Sokszor van egyébként az, hogy a beszélők, és ezen belül a mi hallgatóink is, úgy érzik, hogy ha egy szó több értelmű, akkor rosszul használják, amikor az egyik értelmében használják, mikor van rá másik. Mindjárt igen. Keresem, hogy mi erre a másik példa.
Igen,
pedig szép... a több értelműségnek ez a lényege.
Sajnos hogy... a nyelv ilyen. Igen, igazadban. Azt szeretnék sokan, hogy egy szónak egy jelentése legyen, és akkor az
és,
az.
És lehetőleg az, ami korábbi volt, vagy valahogy eredetibb volt, vagy ilyesmi.
Igen,
megtaláltam ezt a másik kérdést, ami ugyanilyen jellegű. Budaházi Gusztáv tette föl.
Igen.
Egy csúf és tök fölösleges veszekedést követően, amikor azt találtam mondani egy régi barátomnak, hogy ne találkozzunk többet, később hazafelé ballagván azon gondolkoztam, miért azt mondtam, hogy többet, és nem azt, hogy többé.
Uh-huh.
Aztán arra jutottam, hogy talán azért, mert ösztönösen is enyhíteni akartam hirtelen felfortjanásom hevességén, mint hogy az előbbi alaktán kevésbé tűnik olyan visszavonhatatlanul végletesnek, mint az utóbbi, vagyis a többi.
Hát ez nagyon szép.
Ezután szinte kényszeresen próbáltam olyan példamondatokat fabrikálni, melyek újdonsült teóriámat igazolnák, de valójában csak egyetlen számomra is meggyőzőt találtam, amiben legélesebben elkülönül a két szó jelentése, tehát megint azt veszem ki ebből, hogy ő azt szeretné, hogy ez a két szó teljesen eltérő.
És a többé.
Igen. Ugyanis ha nem eszem többet, és ha nem eszem többé jelentéssel közti különbség, azt hiszem mindenki számára nyilvánvaló.
Hát de csak akkor, hogyha nincs tárgy hozzá. Mert hogyha én azt mondom, hogy engem megkínáltak Franciaországba csigával, de én esküszöm, én nem eszem többet csigát, az pontosan ugyanaz, mint a nem eszem többé csigát.
De ez nagyon hasonló eset a szabaddal meg a lehetem, mert a többet az tényleg kétértelmű.
Igen.
Sokszor használjuk abban az értelemben, hogy többé.
Vagyis, hogy persze, soha már.
És persze abban az értelemben is, hogy többet, vagyis nagyobb mennyiséget.
Igen.
És a többet az ilyen módon több értelmű.
Igen.
A többé viszont csak azt jelentheti, hogy soha már.
Igen. Ráadásul egy kicsit irodalmi, és egy kicsit
többé,
én mesterkétnek érzem. Én többé nem megyek oda, én helyett azt mondanám, hogy én többet nem megyek
tényleg?
Oda. Igen.
Lehetséges. Lehetséges. De az a lényeg, hogy az az elvárásunk, hogy egy szó az mindig egy jelentésű legyen, főleg akkor, hogyha van egy másik, ami a másik jelentést hordozza. Ez nem jön mindig be.
Nem,
a nyelvben ez nem mindig
tehát,
van.
Tehát, hogy átfedés van a szavak jelentések.
Így között. Van. És igen. Ez előfordul. Hát nem lehet azt mondani szerintem, hogy az lenne a jó, ha a soha többé értelemben mindig a többét használnánk, és sohasem használnánk a többet. Először is azért, mert nem tudjuk az embereket erre rávenni.
Igen.
Másrészt azért, mert még csak az sem igaz, hogy az irodalmi norma ezt követelné meg, vagy az irodalmi nyelven ez lenne az általános, mert nem. Ez nem. A többet az minden
igen.
Nyelvi rétegben
igen.
Így
igen.
Van. És ugyanezt szerintem lehettel meg a szabaddal
igen.
Is el igen. Lehet mondani,
igen.
Hogy az nem pongyolassága lehetett abban az értelemben használni, hogy szabad, hiszen nyilván a legnagyobb íróink is
igen.
Használják.
Igen.
Tehát az irodalmi nyelvnek nem a saját. Ez, hanem az a sajátság, hogy a lehet az több értelmű.
Igen.
Jó, én azt gondolom, hogy a hallgatónknak szerintem már múltkor is nagyjából ezt elmondtuk, hogy válaszoltunk, de most akkor részletesebben is kifejtettük. Nézzük a következő kérdést.
A Wagner,
igen, igen. Felolvasod?
Jó,
ezt nem idézett a hallgatótól. Én csak tartalmilag rekonstruálom, hogy mit mondott, nem szó szerint idézem. Tehát azt mondta a hallgatónk, aki nem mutatkozott be a telefonba, hogy amikor azt taglaltuk, hogy idegen nyelvekben mikor ejtünk at és mikor rövid at, ugye erre már kétszer Thomas is visszatértünk, akkor végig név előtt tettünk a tulajdonnevek elé, azt mondtuk a Wagner, a Macron vagy Macron, és így tovább. Azt kérdezi, ez egy új szabály?
Na most ő itt két különböző dolgot hát elegyít, és először nekünk ezt tisztáznunk kell, hát azért vagyunk tudományos ismeretterjesztő műsor. Az egyik az az, hogy mi nem ezekről az urakról beszéltünk, hanem a nevükről. Vagyis ezek főnevek voltak ebben az esetben, úgy mondhatnám, mint hogyha... Hát igen. Közös főnevek voltak, mint hogyha idézőjelben lettek volna téve, vagy mint hogyha döldbetűvel lettek volna írva. Mondok egy példát. Babics Szekszárdon született. A Babics szerb eredetű név. Ugye nyilvánvalóan a második esetben én nem Mihályról, a költőről beszéltem, hanem a B-A-B-I-C hát hangsorról és annak nyelvi viselkedéséről. És ezért mondtuk azt, hogy a Wagnerben hosszú át mondunk, de a Thomas Mannban nem mondunk, nem mondjuk azt, hogy Thomas Mann, és így tovább, ugye?
Hát nem az emberről beszéltünk, hanem a nevéről beszéltünk. Igen. Ha nagyon tudományoskodni akarunk, akkor azt mondhatjuk, hogy itt egy metonímiát használtunk, ugye?
Az mit jelent?
Ez iskolában azt tanultuk, hogy ilyenkor metonímia van, hát hogy valaminek a nevét, valami olyasmire használjuk, ami vele szorosan összefügg, de nem ő maga, ugye? Tehát hát itt igen. Például egy embernek a nevét arra szóra használtuk, ami az ő neve.
Igen, tehát azt kellett volna mondanunk, ha nagyon tudományosak lettünk volna, hogy a Wagner szóban hosszú át.
Vagy a Macron névben.
A Macron névben, így és így, úgy van. Tehát ebben az értelemben azt kell mondanunk, hogy a hallgatunk tévedett, köszönjük a megjegyzését, érdekes, hát meg gondolatokra adott lehetőséget, de mi nem ezekről az emberekről beszéltünk, hanem a nevükről.
Ez az egyik meggondolás, ugye? De van egy másik meggondolás, és az az, hogy a tulajdon nevek elé, vagy a személyek neve elé,
vigyázz, a személyek.
Nem ugyanaz, igen, a személyek neve elé a magyar tájszólások közül a középső és a tőle nyugatra eső nyelvjárásokban igenis szoktak határozott név előtt tenni, nagyon inkább gyakran. A keleti nyelvjárási területre jellemző, hogy nem tesznek.
Pontosan így van. Én általában a vesztelen beszédemben mindig teszek, tehát én soha nem mondanám azt, hogy fölhívtam Bélát, mindig azt mondanám, hogy fölhívtam a Bélát.
Igen, de most csalsz, mert nyilván ezt a Bélát, akit te fölhívsz, ezt ismered.
Hát nem csalok, én most tehát azt mondtam,
hogy van egy plusz szabálya ennek, hogy olyankor rakunk név előtt a nevek elé, hogyha valami ismerős embert, vagy legalább nagyon közismert, még ha személyesen nem is ismerjük, legalább közismert embert jelöl.
Igen.
Vagy igen. Valamilyen bizalmas viszonyról tanúskodik, ugye? Igen. Tehát esetleg a kedvenc költőnkről mondhatjuk azt, hogy az Adi így írta ezt le, igen. Annak ellenére, hogy nem ismerjük személyesen. Igen. De valamiféle ismerettséget vagy intimitást feltételez,
igen,
mert
vagy akár... ennek a majmolását legalábbis, igen.
Mert azért én például nem mondanám azt, hogy a Wagner, amikor a zeneszerzőről beszélek, mert nem vagyok vele intim
így
viszonyban.
Van, így van, tehát én sem mondanám pláne nem a rádióban, hogy számos operát írt a Wagner, ezt nem mondanám. De érdekes, amikor azt írt az olvasónk, hogy ez egy új szabály, ez tévedés, ez egyáltalán nem új szabály, éppen, hogy ez nagyon régi. Utána néztem a Vizsói Bibliában 1590 Károli Gáspár fordításában, arról van szó, hogy valaki üzenetet küldött Dávid királynak, és azt írja a Biblia, megizené a Dávidnak, és ezt rendszeresen csinálja. Vagy gondoljunk a katolikusok hagyományos köszöntésére, dicsértessék a Jézus Krisztus. Tehát ez egyáltalán nem új szabály.
Jó, szerintem ő szarkasztikus akart lenni, hogy mi itt valami új szabályt alkottunk, vagy egy új divatot követünk, vagy ilyesmi. Szerintem ő szarkasztikusan, vagy gúnyosan próbálta ezt
miért
mondani.
Miért baj az egyébként, ha új szabály jelenik meg a nyelven?
Mindegy, nyilván rosszallását akarta kifejezni.
De ez egyébként nagyon érdekes, hogy a rosszallás az egyenlő azzal, hogy új valami.
Egyrészt, másrészt, hogy pesties, ugye? Tehát a nyelvművelő irodalomban ezt a névelő használatot sokszor pestiesként bélyegzik meg.
Ez egyáltalán nem
holott
így
ez
van.
Egyáltalán nem így van, hanem arról ez van szó, hogy a keleti dialektusban elhagyják a névelőt, ha úgy tetszik, vagy ritkában teszik ki.
Igen.
érdemes megnézni egyébként, hogy mi van azokkal, amik nem szó. Ugye a személyneveken belül is, csak a, én azt mondom, valami intim viszony vagy ismerettség kell ahhoz, hogy használjuk, de amikor nem személynevekről van szó, hanem más tulajdonnevekről, ott egészen mások a szabályok egyébként, ugye?
Persze, hát ha fölmentünk a Mátrába, azt nem lehet mondani, hogy fölmentünk Mátrába.
És lementünk Dunához, helyett lementünk a Dunához, az persze. Ilyen földrajzi neveknél. Persze, egyébként persze. Bonyolultabb a szabály, mert például országneveknél meg nem így van, ugye nem a Franciaország, és nem igen. A Portugália, igen. Hanem ott nincs igen. Névelő. Igen. Van egy bonyolult szabályrendszer.
Igaz, igaz.
Vagy szokásrendszer, hogy melyik követeli igen. Meg, és melyik az, ahol
a
nem.
A Felvidék, de Erdély.
Én hallottam a Felvidéket névelő nélkül is, hogy ott Felvidéken voltunk, jaj, meg elmegyünk Felvidékre.
Aha.
Na, hát most arra aha. Mutattunk rá, hogy van egy csomó ingadozás igen, is, meg bizonytalanság, vagy sokféle, igen. Többféle használat is.
Igen, igen, igen.
Tájegységek nevénél is sokszor van ingadozás, hogy Kisalföldön van, vagy a Kisalföldön van. Ja, Felvidék is ilyen példa,
igen,
persze.
Igen, igen. Ugye, de és például az állatoknak, ha nevet adunk nekik, akkor mindig kell névelő. Tehát nem mondom azt, hogy megint ugat Bodri, hanem csak megint ugat a Bodri.
Tehát, de ezt nem tudom megítélni, hogy mennyire csak a mi tájszólásunkra, vagy nyelvváltozatunkra igaz.
Gondolod, hogy Debrecentől Csíkszeredáig, vagyis hát a kelet-magyar területen azt mondják, hogy megint ugat Bodri?
Nem tudom, hát nem jó. Tudom, meg kéne kérdezni. Biztos lesz majd olyan hallgatónk, aki bejelenti, hogy náluk Kelet-Magyarországon
kérjük
hogy mondják.
Kérjük kelet-magyar hallgatóinkat, hogy szóljanak.
Igen, ez nagyon érdekes. Egyébként arra is egy pillanatra lehetne gondolni, hogy mi van idegen nyelveken. Ugye eleve, miért van ilyen bizonytalanság, vagy ilyen változatosság? Ugye mások a személynevek, mások a földrajzi nevek, azokon belül is különböző fajták vannak. Miért van ilyen változatosság a magyaron belül, és a nyelvek között igen, is van igen. Változatosság?
Hát, a görögben például kötelező névelőt kitenni. Tehát ho Szókratész. A Szókratész, ez a természetes forma, akit ki kell tenni a személynevek elé a névelőt.
Igen, igen, a katalánban is egyébként kötelező kitenni a névelőt a hímnemű személynevek elé, de ott is valamiféle bizalmasabb, vagy ismertebb embernek kell lennie.
Mint magyarul.
Nem teljesen úgy, mint magyarul, mert ott még a híres embereknél is, hogyha ismered, tehát nem teljesen ismeretlen emberről van szó, amennyire én láttam, vagy érzékeltem, ott az Ann kötelező, határozott névelőt kötelező kitenni, de a nőneműeknél érdekes módon nem. Tehát nagyon furcsa megosztás van. Miből eredhet ez? Hát csak spekulálni próbálok, ugye a tulajdonnevek, akár földrajzi, akár személy, azokra mind az jellemző, hogy ők egyedi dolgokat jelölnek.
Igen.
És az egyediség jelölését azt ugye magukban hordozzák, akkor nem igazán igényelnek már ilyen határozott névet. A határozott névelő az szintén az egyediséget szokta jelölni. Ugye amikor azt kérdezem, hogy hol a kalapom, vagy hol a fürdőszoba, akkor arra szoktam utalni, hogy abból csak egy van, és én azt az egy bizonyosat keresem.
Igen, de hát ez megint azt mutatja, hogy a nyelvek logikája, már idézőjelve logikája, mert nincs nekik, pontosan az ellenkezőjeként tud működni, mert a görög meg erre azt mondja, hogy hát ha egyszer határozott, akkor ki kell tenni elé a határozott névelőt, hát igen. Arra való a határozott névelő.
Igen, hát hogyha a nyelvek összességét nézzük, akkor valami olyasmit mondhatunk, hogy mivel ezek amúgy is határozottak, azért szabadságot adnak nekünk, hogy most akkor kitesszük, vagy azt mondjuk, hogy nem kell kitenni, mert úgy is határozott, vagy kitesszük, mert határozott, de igazából arról van szó, hogy tulajdonképpen elvileg se nem osz, se nem szoroz, hogy kim van-e, és a nyelvek különböző módon döntenek, és úgy tűnik, hogy a magyar az még szócsoportonként is másképp dönt. Az egyik igen. Fajtát így kezeli, a másik fajtát igen. Úgy kezeli. És a nyelvek között pedig, ha eltérő nyelveket nézzük, a legnagyobb változatosság van ebben. Igen. Jó, akkor most egy rövid szünetre visszavonulunk. Hírek lesznek, az ismétlésben pedig nem lesznek hírek, de mi minden esetre egy pár perc múlva visszatérünk. Jó estét kívánok, Kálmán László vagyok.
Nádasdi Ádám vagyok.
Folytatjuk a Szószátjár műsorát. A felvételt Burger Lajos készíti, a szerkesztő pedig Sugár Ágnes. Van egy üzenetrögzítős telefonunk, és annak ellenére, hogy most nyári szünet fog következni, ez a szám, ez akkor is élni fog. Ez a 30-as 183-7007, ott lehet üzenetet hagyni, vagy a műsor Facebook oldalán. És ma hallgatói kérdésekkel foglalkozunk, rá is fogunk térni azonnal a következő kérdésre, amit megtalálom, igen, megvan. Korábbi műsorban beszéltünk arról, hogy a mellérendeléseknél alkalmazhatunk egy ilyen kiemelés szerű műveletet. Ha valaki még emlékszik az általános iskolai számtanból, hogy mi a kiemelés, ugye, hogy van egy összegünk, amiben ugye össztagok vannak, összeadandó tagok, és akkor meg lehet csinálni azt, hogy mindegyik tagot elosztjuk egy számmal, és azt az egész elé vagy mögé rakjuk, és az az ő szorzója lesz.
És két így A plusz két B egyenlő kétszer, zárójel A plusz B.
Igen, tehát valami ilyesmit tudunk csinálni a mellérendelésekkel, hogyha van azonos tag bennük, akkor az azonos tagot elég egyszer mondani, és utána a mellérendelés két tagját.
Például, és volt egy fekete és teljes kávé. Így kapható, van. Ugye?
Igen, igen, és volt egy hallgatói kérdésünk még korábban, arra irányult, hogy a Bokor és Galagonya utca az furcsán hangzott a hallgatónknak, és azt kérdezte, hogy ez most így hogy? Ezt most így lehet mondani, vagy nem lehet? Persze mi azonnal mondtuk, hogy nem mi döntjük ezt el, hogy lehet-e. Hogy egyszer ezt hall... Jó, úgy föl lehet tenni a kérdés, hogy aki ezt mondta, az nyelvbotlás volt-e?
Igen,
vagy pedig szokták így mondani
pontosan
a magyarok? Ez így teljesen korrekt
és
kérdés.
És nem nyelvbotlás volt.
Mi azt mondtuk, hogy nekünk elcsúszik, elmegy,
igen,
de azt
igen
is mondtuk, hogy nagyon sok vitatható eset van, ami az egyik embernek elmegy, a másiknak nem megy el, és itt megint az van, hogy én nem hiszem, hogy lehet mondani, hogy a művelt nyelvi norma az ezt vagy azt megengedi, vagy nem engedi meg, hanem itt tényleg bizonytalankodnak sokszor az emberek. És ezzel kapcsolatban jöttek újabb kérdések, újabb mellérendelések, illetve
igen,
kiemelések, hogy
igen,
azok most jók-e vagy nem, hát erre megint valószínűleg csak azt tudjuk mondani, hogy a saját anyanyelvi beszélő megítélésünk szerint, hát mi a helyzet.
Igen.
Velük.
Kiről, ki volt ez a hallgató? Megvan neked ez a papír?
Megvolt az a hallgató is, aki eredetileg kérdezte,
igen,
Jobbák Tibor kérdezte a Bokor
igen,
és Galagonya
igen,
utcán,
igen,
és ő azt mondja, hogy most azt hallotta, hogy rokonszenves vagy ellenszenves egy rádióműsorban, és azon gondolkozott el, hogy ezt vajon lehetett volna-e úgy mondani, hogy rokon és ellenszenves.
Nem
ő azt mondja, hogy csak a játék kedvéért.
Igen, igen. Egyetértek.
Azt kérdezi, hogy az utóbbi is mondható-e, vagy netán ez is a határesetek egyike?
Hát én ezt nem is nevezném határesetnek, ez tényleg csak játékos.
A rokon és ellenszenves.
Igen.
Biztos?
Igen. Hát igen, igen. Bocsánat, ez olyan, mintha azt mondanám, hogy az asztalon folyó és ügyiratok hevertek. Értve ezen az, hogy folyóiratok és ügyiratok. Én úgy érzem, ezt a múltkor is mondtuk, ugye, hogy ez egy finom és elvileg megszabhatatlan határmesdje, hogy mennyire érezzük összeforrottnak. Tehát a rokonszenvest, azt nem érzem rokonszenvesnek, mindaz nem olyan, mint a rokonértelmű például, mert ott lehet azt mondani, hogy rokon és ellentétes értelmű szavak.
Igen.
De a rokon, az rokonszenves, az nem rokonból, meg szenvesből, mert nincs is olyan, hogy szenves.
Igen, az a kisebbik baj szerintem, hogy nincs olyan szenves. Én inkább úgy érzem, hogy azért hangzik furcsának, bár én nem vagyok ennyire élesen elutasító a rokon és ellenszenvessel kapcsolatban.
Én nagyon
mindegy
konzervatív vagyok.
Nem hiszem, hogy erre van jól megfogható kritérium, de én azt érzem, hogy azért tartott furcsának, mert az a mellérendelés, ami megmarad a kiemelés után, ugye, mint ahogy a számtanban, hogyha az összeg, ami megmarad a kiemelés után, az egy normális összegnek kell, hogy legyen, hogy az, hogy rokon és ellen, az valahogy nem egy jó mellérendelés, mert a rokon, nem ugyanolyan dolgokat rendelünk egymás, mert a rokon nem olyan szófajú, vagy nem olyan típusú szó, mint az ellen, és ezért nem lehet őket rendesen egymás mellé rendelni. Én ezt érzem inkább benne, vagy ezért érzem tényleg furcsának.
Aztán az is számít, nem, hogy milyen kávét lehet kapni ott az üzletbe, fekete és teljes. Ugye ezt azért lehet mondani.
Tehát, hogy önállóan is.
Igen, önállóan is, meg valóban, amit most mondtál, egymás mellé van helyezve. Milyen utcák vannak ott a környékeden? Hát van a Bokor, a Galagonya, a Sárgarépa, mit tudom én. Ugye, és nem kell mindig hozzátenni, hogy utca.
Hogy önállóan is használható, és hogy azonos kategóriája.
Igen, igen.
Valahogy
igen,
akkor a legjobbak ezek, de én szerintem biztos, hogy van egy csomó határeset. És a te példád egyébként az volt, hogy vas és közúti szállítás, amin beszélgettünk is, és hasonlót mondtunk, hogy az a furcsa benne, hogy a vas meg a köz,
igen, igen,
azok nem könnyen rendelhetők egymás
mellé. Igen, igen, és ezért muszáj vasúti és közúti szállításnak lenni.
Igen.
Igen. No, de még van itt egy kérdés, ha jól látom ezzel kapcsolatban. Azt hallotta Zutyula Edömér hallgatónk, hogy azt mondta valaki, hogy probléma, hogy nincs víz a háztartásukban, és ezért több száz vagy kilométeres távolságból kell hozni a vizet. Ismétlem, több száz vagy kilométeres távolságból kell hozni a vizet.
Na ez már nekem is meghaladja a tűrőképesség, már úgy értem, hogy én ilyet biztos nem mondanék, és nehezemre esik megérteni. Bele kell gondolni, olyan, mint hogyha le kéne rajzolni, hogy hogy is van ez.
Én ezt nyelvbotlásnak minősíteném.
Lehetséges.
És szerintem a méteresen átugrott, tehát nem vette észre, hogy nem mondta, hogy több száz méteres vagy kilométeres, de szerintem nem arról van szó, hogy több száz kötőjel vagy kiló méteres, tehát hogy a több százat a kilóval állította volna a párhuzamba, kiló jelentése görögül ezer, tehát végül is bizonyos hát marslakói logika szerint lehetne azt mondani, hogy a több száz meg a kiló azok egy szinten működnek, és ezért ő hát egyszerűsítette, de szerintem nem erről van szó. A kilométert azt nem lehet szétbontani a magyarban, nem?
Igen, de az én előző elméletem nem is csak az az érdekes, hogy szét lehet-e bontani a kilométert, mert az még lehet, hanem ugye mi volt az elméletem, hogy ami megmarad mellérend, a kiemelés után, vagy a kiemelésből megmarad mellérendelésként, az egy jó mellérendelése. És az, hogy több száz és kiló, igen, mint mellérendelés, az nem stimmel, mert a hát jó, lehet, hogy a kiló persze görögül ezret jelent,
igen,
de a több száz és a kiló a magyarban nem azonos kategóriájú dolog. Tehát például azért, most... mert a kiló nem is egy szó, hanem csak egy ilyen összetételi előtagnak szoktuk nevezni. Igen.
Jó, van kiló szó, de csak a súlyra vonatkozik. Igen. Én akkor most nyelvészi fotelomból azt mondom, hogy ez a mondat egyszerű nyelvbotlás, tehát túl sietett, aki beszélt, és ezért kihagyott egy szót belőle, ezért mondta azt, hogy több száz vagy kilométeres távolságból.
Igen.
Igen.
Ez nagyon érdekes különben, hogy mi az, ami nyelvbotlás, vagy hogy soroljuk be azokat a dolgokat, amiket nem találunk egészen korrektnek, vagy mi nem mondanánk, hogy abból mi az, ami nyelvbotlás, mi az, ami egyszerűen egy olyan nyelvváltozat, aminek mi nem vagyunk a beszélői.
Hát jó, erre a nyelvészet...
Szerintem a hallgatók erre nagyon kíváncsiak különben, hogy mikor, melyiket, hogyan...
Laci, elvben el tudom mondani, csak hát a gyakorlatban persze ennél a stúdió asztalnál nem tudjuk megvalósítani. Ezért hát tapasztalatunkra hagyatkozunk, mint két rutinos orvos, aki azt mondja, hogy hát kérem, én ilyet még nem láttam, vagy ha ez van, akkor nyilván az is van. Tehát ezt most a hallgatók higgyék el nekünk, de csak ezért... Azt szoktam mondani a nyelvészet, hogyha ilyen adatot találunk, akkor meg kell kérni az illetőt valamilyen ravasz módon, nem úgy, hogy észrevegye, hogy ismételje meg, amit mondott. Tehát én mondjuk Magnóra veszem, amit ő mond, megkértem, hogy a beszédét hadd rögzítsem, és ő azt mondja, hogy több száz vagy kilométeres távolságból kell hozni a vizet. Erre én azt mondom, hogy jaj, elnézést kérek, leállt a felvevő, tegye meg, hogy még egyszer elmondja, amit mondott. És nem fogja még egyszer ugyanazt mondani. Azt fogja mondani, hogy több száz méteres vagy kilométeres.
És akkor ez bizonyítja, hogy nyelvbotlás.
Ez bizonyítja, hogy nyelvbotlás. Ugyanúgy meg lehet csinálni azt, hogy akik még ott ülnek, az ő fajta emberek, a családtagjai, kollégái, azt lehet mondani, hogy elnézést, elismételné, hogy a Józsi bácsi mit mondott az előbb, és nem fogja elismételni. Ha viszont azt mondja a Józsi bácsi, hogy én nem látnák ebbe semmi problémát, bocsánat, mondom, ismételje meg, másodszor is azt fogja mondani, hogy én nem látnák ebbe semmi problémát, és nem azt fogja mondani, hogy én nem látnék erre semmi problémát. Ezért azt fogjuk mondani, hogy Józsi bácsi esetében a látnák, az nem hiba, hanem egy nyelvhasználati szabályt követ, mondhatjuk azt, hogy alacsony szintű, vagy műveletlen, vagy vulgáris, mindegy, a címkézés most mellékes, de a magyarnak egy bizonyos változatát használja.
Igen, de nagyon sokféleképpen lehet a mindenféle normáktól eltérni, de a nyelvbotlás az pont egy elég érdektelen eltérés, mert az csak egyszer, ahogy mondod, ha megismétli, már nem követi el, tehát ez egy véletlenszerű egyszeri eltérés.
Igen.
Van olyan következetes eltérés, hogy valaki egyszerűen másképp szokta mondani, más a nyelvváltozata.
Az már érdekes a nyelvésznek.
És szerintem létezik persze, azt mi stílusbeli eltérésnek szoktuk nevezni, hát igen, és létezik az, hogy rosszul fogalmaz, vagy ügyetlenül fogalmaz, vagy hülyeséget mond. Tehát nagyon sokféleképpen tud eltérni.
Jó, a hülyeség az egyáltalán nem tartozik.
Már úgy értem, hogy valami olyat, ami egész mást jelent, mint amit ő szeretett volna mondani.
Igen,
de most
igen.
A számon kérik esetleg azt, hogy valaki a lehetet abban az értelemben használta, hogy szabad, szerintem az nem egy ilyen kihágás, mert
túl gyakori.
Nagyon-nagyon sok példát tudunk felhozni, te azt mondtad, hogy a jogban kifejezetten ez a szokás.
Igen.
Egyébként az, amit a hallgatók mondott, az is majdnem, hogy jogi szöveg, mert azt mondták, nem lehet ebbe az utcába, ebbe az irányba haladni, hát ez majdnem, hogy egy jogi.
Azért azt hadd mondjam ki, hogy hát a nyelvtudomány egyik úttörője, egyik óriása, a nagy pionírok egyike, Leonard Bloomfield, ki is mondja világosan, hogy az, ami gyakori, azt hívjuk úgy, hogy szabályos. Erre nincs a nyelvészetben más recept. Tehát ha valamit gyakran hallunk, sokan mondják, sokszor mondják, akkor az szabályos.
Igen.
Az egy másik kérdés, hogy a műveltek esetleg azt lenézik, helytelennek tartják, idegenkednek tőle, az mind nagyon érdekes, de szabályosnak szabályos.
De tulajdonképpen ott is ez a szabály érvényesül, hogy ha a műveltek közül sokan mondják, akkor az szabályos és a művelt nyelvnek a része.
Igen. Igen.
Hiszen itt szokásrendszerről van szó, és hogyha azt úgy szokták mondani, akkor az
akkor úgy
van.
Szokták mondani.
Igen, sokszor arról van szó, hogy az előbb mondtál egy párhuzamot, hogy most mi tudósok ránézzünk, vagy mint az orvosok, megnézzük a pacienst, hogy sokszor, mint a hallgatók, azt szeretnék kérdezni, hogy egészséges dolog ez, vagy beteges folyamat-e.
Igen.
De sajnos a nyelv, egyébként valószínűleg az orvosok sem egy csomószor azt mondanák, hogy hát erre nem lehet így válaszolni.
Igen, különösen az elmegyógyászat egyébként, nem? Mert ha mindenki bolond, hát akkor ezek ilyenek.
Igen, de szerintem a többi orvos is olyan, hogy hát az önanyag cseréje így működik, ezt nem lehet egyértelműen egészségesnek vagy betegnek mondani. És itt is sokszor ez van, hogy sokféleképpen lehet másképp, másmilyennek lenni. Ide kívánkozik egy kérdés, amit most nem régen kaptunk Simándi Klára nevű hallgatónktól, aki szerényen kérdezi, hát egyébként tőlem nem tudom miért szerényen kérdezi, hogyha valaki melveregetőst mond meldöngetős helyett, vagy melveregetést meldöngetés helyett, azt mi kreativitásnak minősítjük-e, vagy inkább igénytelenségnek, pongyolasságnak? Ugye azért érdekes ez a kérdés, mert ezt a két lehetőséget hagyja csak meg nekünk, holott hát szerintem semmiképpen se kreativitás, hiszen nem valószínű, hogy ő azért mondott melveregetést, mert úgy gondolta, hogy ez valami találóbb kifejezésre, hanem nem jutott eszébe az, hogy erre van egy jól bevett kifejezés.
Igen.
Ugye arról van szó, hogy valaki hát rátarti módon felvágott valamivel, és döngette a saját. Mert erre a magyarban van egy bevett kifejezés, hogy döngeti a mellét.
Ahogy az orángután hímje szokta, hogy döngeti a mellét, és ordít, hogy ő a legnagyobb.
Tehát kreativitásnak semmiképp se hívnám, de a másik lehetőség, amit hagyott nekünk, hogy igénytelenség, pongyolasság, én azt sem mondanám, hanem egyszerűen nem jutott eszébe. Ugye én azt mondanám, hogy ez tévedés. Na most ez megint egy más eset, mint a nyelvbotlás szerintem, mert ha őt megismételtetnéd vele...
Másodszor is ezt mondanám,
mert másodszor se jutna eszébe, hogy mi is erre a jó.
De hát ez egy szinoníma. Várjál csak, itt nem arról van szó, hogy rosszat használt, hanem hogy hát elment amellett, hogy van egy hagyományosabb.
Hogy nem a bevett... Illetve talán az is lehet, hogy összekeverte a válveregetéssel, ugye? Mert az meg szintén egy másik ilyen bevett kifejezés, hogy válveregetés.
Igen.
És a meldöngetés, válveregetés, ez két ilyen bevett kifejezés, ezeket esetleg fejében összeütközöttek.
Na most, ha csak egyszer halljuk ezt, akkor persze még mindig megmaradhat a melléfogás, nevezzük így kategóriában, de ha elkezd gyakori lenni, mint a nehéz dió, ami egy nagyon hasonló eset, ugye a nehéz munka, vagy nehéz eset, illetve kemény dió összevonódásából, egyre gyakrabban hallom, hát azért ez nehéz dió. Na most, mint Bloomfield kimutatta, vagy rámutatott, ha valami gyakori, akkor az szabályos. Tehát egy ponton jöhet az átbillenés, hogy annyira sokan használják így, hogy nehéz dió, hogy akkor a szótárba beleírom, hogy nehéz dió, magyarul azt jelenti, hogy probléma.
Igen, de azt tudod, hogy nagyon sok hallgatónk most felszisszen, mert azt mondja, hogy van egy harmadik eset, hanem a nehéz diót, azt nagyon sokan szólások összekeverésének, hogy mondjam,
hát az is.
Igenis, igen. Igen, jó, de hogy kifejezetten igénytelennek, meg ponyolának mondják.
Ez biztos.
Egy magyar tanár ki is javítja a gyerek dolgozatával, hogy ez kicsit
nem
úgy van, hogy kemény dió.
De én nem mint magyar tanár ülök itt, hanem mint nyelvész. Igen, nekem igen. Az a feladatom, hogy megfigyeljem a nyelvet. Ilyen szavakat, hogy igénytelenség, meg ponyolaság, én nem ismerek, mint nyelvész. Mit jelentenek ezek a szavak?
Igen, de azt mondhatjuk azért, hogy valaki eltévesztette, mert egy nagyon bevett mondást akart használni, vagy szólást akart használni, mint a kemény dió, vagy a meldöngetés
igen.
esetében, és véletlenül nem jött neki össze, nem azt használta.
Az a baj, Laci, hogy az első ember, aki ezt mondta, azt ki kell végezni, mert szörnyű bűnt követett el a nyelvvel szembe. De mikor már 3 millióan használják, akkor sajnos a nyelvész nem tehet más, mint azt mondja, hogy kérem, van egy ilyen magyar kifejezés.
Igen, tehát ha a szokásrendszer változik valamilyen irányban,
hát
akkor az, mivel már a szokásrendszer részé
hát
válik,
igen.
Akkor van.
Hány embernek kell használnia ahhoz, hogy én kimondjam, hogy a szokásrendszer változott? Hát nagyon művelt emberek mondják, hogy úgy megverem, hogy attól koldul, ami szerintem hát egy gyalázatos bűn a magyar nyelvvel szemben, mert azt kéne mondani, hogy úgy megverem, hogy arról koldul, mert a koldus mindig ugye kántálva előadta, hogy ő milyen balesetet szenvedett, és ez ezen a címen kért pénzt, tehát hogy úgy megverem, hogy arról koldul, tehát majd arról fog mesélni, mint koldus, hogy kérem, engem halálra vertek, tessék adni. Most ehelyett egy csomóan azt mondják, hogy úgy megverem, hogy attól koldul. Hát most mit
csinál? Igen,
hát most mit csináljak? Igen.
Ez egy nagyon régi szokás, hogy attólnak mondják arról helyett, igen.
Igen, de én most kiléptem nyelvészi szerepemből, és mint magánember beszéltem, mint nyelvész, csak húzok egy strigulát, hogy van még egy konzervatív öregember, a Nádasdy Ádám, akit bosszant az attól koldul kifejezés.
De ez a konzervatív öregember nem azonos a nyelvén. Jó.
Hát ugyanez van egyébként a jobbkéz, balkézzel. Meséltem neked, Laci, hogy műfordítási szemináriumon merült föl, hogy klasszikus idézeteket, hát hogyan kéne fordítani, és a Bibliában van ez a kifejezés, és fölírtam előre a műsorvezetőnek, hogy majd ezeket fogjuk venni. Odaírtam, hogy ne tudja a jobb kéz, hogy mit csinál a bal. És erre visszaírt, hogy bocsánat, itt egy hiba van, mert nem tudja a jobb kéz, hogy mit csinál a bal. Mondom, bocsánat, nem, ne tudja a jobb kéz. És ugye teljesen félreérti ő is, meg ezek szerint nagyon sokan. A Biblia ugyanis azt mondja, hogy amikor jótékonykodsz, akkor szinte nézz el szégyenlősen, és úgy adjál az egyik kezeddel, hogy oda se nézel,
igen,
és a másik
nem
kezed...
Így értettem
de
ezt a...
erről beszél.
Szerintem a példázatod, na jó, mindegy, arról volt szó, hogy ne egymáshoz mért, tehát ne azt mondd, hogy neki több jár azért, mert a másikhoz képest, tehát hogy ne hasonlítgasd össze azokat az embereket, akiknek alamizsnát adsz.
Nem.
Jó, mindegy.
Nem, jé, de érdekes.
Én ezt így értem ezt mindig.
Én úgy értem ezt mindig, hogy... Tehát, hogy mondjam, hogy miután jótékonykodtál, szinte felejtsd el azonnal. Ne büszkélkedj ezzel, ne beszélj ezzel.
Én amiatt a jobb kéz, bal kéz miatt, de most meg kellene nézni meg én az evangéliumot, de én a jobb kéz, bal kéz miatt mindig úgy értelmeztem, hogy arra, több ilyen példabeszéd is van, ami arra vonatkozik, hogy nem mérjük egymással össze, hogy most akkor ennek többet adtam, annak kevesebbet.
Ez is nagyon szép volna. Ha
de mindenképpen az igaz, hogy ez felszólító módban van, ez mint előírás,
van,
hogy amikor alamizsnát osztogatsz, ne tudja a te jobb kezed, hogy mit csinál.
Igen, Máté 6, a hegyi beszédben van, nézzünk utána.
Legközelebb megnézzük a kontextus, de szerintem.
Úgy van, és ugye ma meg úgy szoktuk hallani, hogy hát itt akkora felfordulás van, hogy nem tudja a jobb kéz, hogy mit csinál a bal.
Így van.
Ami
így
nagyon szép és
a káosznak a
színonimája.
Csak semmi köze az eredetihez.
Jézus nem ezt mondja. Igen.
Igen, na most akkor ugye felmerül a kérdés, hogy minek minősítsük azt, amikor valaki a káoszt leírására azt mondja, hogy már nem tudja jobb kész, hogy mit csinál, igen, most igen. Akkor rosszat mondod, vagy nem rossz. Még egy nagyon érdekes, nagyon, nagyon közeli rokona ennek, szintén egy ilyen félrefordítás, vagy félreértelmezés, amikor azt mondják, hogy épp testben, épp lélek.
Azzal mi
és hát, hogy azt próbálják sugalni, hogyha épp a tested, akkor, vagy sokan így használják ezt a kifejezést, hogy ha a tested épp, akkor a lelked is épp lesz, vagy mintha valamilyen összefüggés
érne. Ezt mondta a tornatanár nekünk állandóan.
Holott egyáltalán nem így szó. Az eredeti mondás az, hát ott először is szintén a felszólító módról jutott eszembe ugyanez a probléma van vele, hogy ez egy juvenális versből, vagy ódából, nem is tudom mi a műfaja,
tehát
versből
egy
van. Egy latin költő.
Ez nem biblia egyáltalán.
Nem biblia. És azt abban a szövegkörnyezetben szerepel, hogy imádkozz azért, hogy épp testedben épp lélek legyen, és egyáltalán nem úgy érti, hogy a tested már épp, és csak azért kell imádkozni, hogy akkor a lelked is épp legyen, hanem ez egy ilyen költői fordulat, gyakorlatilag azt mondja, hogy imádkozz azért, hogy épp legyen a tested, és épp legyen a lelked. De a kulcs az, hogy ugye itt a szit, a legyen szó szerepel az eredeti szövegben. Igen. Tehát nem arról van szó, hogy az épp test az garantálja az épp lelket, hanem hogy legyen épp testben épp a lélek.
Aha.
Jó, még lehetne úgy értelmezni, hogy ne csak a test legyen épp, hanem a lélek is, de a szövegben elég egyértelmű, hogy egy hosszú felsorolás, most nem tudom idézni, egy hosszú felsorolás van, mi mindenért kell imádkozni, orandum est, arra emlékszem. Hogy legyen épp testben, épp lélek, és még legyen ez, meg legyen az.
Igen. Már pedig ezt a mai világban úgy szoktuk érteni, hogy ha épp a tested, akkor majd épp lesz a lelked is.
Mens sana in corpore sano, ugye ez eredetileg.
Mens sana in corpore sano, úgy van. Ugye, mint egy intelem arra, hogy testedet tartsd éppen, sportoljál, légy egészséges, mert akkor majd a lelked is egészséges lesz. Ami lássuk be egyébként, ha jobban belegondolunk, ezt a tapasztalat nem mutatja. Ismerünk rendkívül épp testű embereket, akik gonoszak és romlottak. És fordítva. Ismerünk nyamvat és kripli embereket, akiknek csodálatos és nagyszerű lelkük.
Hát ennek én nem vagyok szakembere, nem mernék nyilatkozni róla, de hogy garantálná, az biztos nem igaz.
Igen.
Hogy esetleg segít, hát igen, biztos. Tehát azért valaki súlyos beteg és nagy bajok vannak a testével, akkor biztos, hogy ez lelkileg is megviseli, meg ilyesmi, de szerintem ezt eltérünk a tárgyunk. Vagy hogy mondjam, ez már egyáltalán nem a mi szakterületünk.
Ez már nem.
Egy nagyon gyors kérdés még talán belefér abba egy-két percben, ami hátra van. Azt kérdezi tőlünk Ruzsáné Cseresné és Mária, aki gyakran tesz fel kérdéseket, hál' Istennek, mert mindig örülünk a kérdéseknek, hogy lesz a jönből gyere? Mármint a jön szóból, annak a felszólító módja gyere, hogy nagyon nem hasonlítanak.
Igen.
Ennyi a kérdés, hogy hogyan lesz, és egy percben meg is tudjuk válaszolni, sehogy.
Sehogy. Sehogy. Ez egy másik szó.
Egy másik igető, egy másik tőből származik.
Igen.
Nagyon furcsa, csak második személyben egyes, többes, és gyerünk, ugye? Tehát többes szám első személy. Ez a három alakja van összesen.
Igen, igen. Tehát gyere, gyerünk, gyertek.
Betüremkedik a jön, igen, ragozásába felszóltó módban. Jó, egyébként van olyan, hogy jöjj, meg jöjjetek, meg jöjjünk.
Igen.
És például, hogy ne gyere, ne jöjj, hogy amikor kötőmódban használjuk, úgymond.
Igen.
Ezt az igét, akkor általában a jöjjt használjunk.
Így hogy, van. Azt akarja, hogy jöjjünk össze.
Hogy jöjjünk össze, nem pedig azt, hogy azt akarja, hogy gyerünk össze.
Így van, így van. Tehát a gyerünk az felszólító.
Csak felszólító, és kötőmódban nem megy. És én megnéztem a történeti etimológiai szótárban, azt írja, hogy ismeretlen eredetű. Tehát nyilvánvalóan egy másik igének valamilyen alakjai ezek a gyerünk, gyere, gyertek, aminek az eredetét azonban nem ismeri a szótár.
Ezt úgy nevezik, hogy szupletív szó, ez a hivatalos neve, tehát hogy különböző gyökökből tevődik össze az ő ragozása. Hát egy híres példa erre a sok és a több, meg a van és a lesz, ugye egészen más eredetű szavak, szépen egymáshoz közeledtek, és aztán egymás kezét megfogva egymásnak az alakjai lettek.
Igen, sok nyelvben van ilyen, ugye most írtam a latin jutat eszembe, hogy az esse igének, ugye, a lét igének, a lenni igének, a múlt ideje, ugye úgy van, hogy fui, és itt ott az egy egész más igének a...
Úgy van, úgy van. Vagy
alakja.
Németül a jó az gut, de a jobb az besser, egy egészen másik szó.
Vagy az angolban a megy az a go, de a múlt ideje went, az egy egész másik igéből származik.
Igen.
Hát köszönjük szépen a figyelmet, találkozunk nagyjából 3 hét múlva, vagy 4 hét múlva.
Persze, találkozunk a felvételeken, az ismétlésekben, azért kedves arcunkat képzeljék maguk elé akkor is.
És mindenkinek nagyon jó nyarat kívánunk, én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdi Ádám.
Viszont hallásra.